És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki a hétköznapokat tartalmas és értékes idővel töltöd meg. Te vagy az, akit ünnepeinken szívből ünnepelhetünk és imádhatunk. Köszönjük neked, hogy hétköznapunk zárásaként is megállhatunk most előtted. Hozzuk magunkkal a hétnek az egész terhét, az örömeit, a nehézségeit. Kérünk téged, hagyd tegyük most ezt le a lábaid előtt. Hagyd bízzuk oda magunkat újra neked. Kérünk téged, hogy nyitogasd a szívünket, nyitogasd a füleinket a hallásra, mert te most is szólni kívánsz. Köszönjük, hogy szomjas lelkünket nem hagyod élő víz nélkül, élő ige nélkül. Könyörgünk, hogy csendesíts le, és szólíts meg bennünket. Amen. Isten igéjét Jakab apostol leveléből olvasom, az 5. fejezetből, a 7. verstől a 9. versig. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Ismét olvasom a 9. verset. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Kedves testvérek, a közelmúltban egy keresztény életvitelről szóló konferencián vehettem részt, és rögtön az első előadás a panaszkodásról szólt. Miközben az előadást hallgattuk, segítők kiosztogattak minden résztvevőnek egy-egy karkötőt, amire rá volt írva az, hogy nincs több panasz. Egy figyelemfelkeltés akart ez lenni arra, hogy bizony, milyen gyakran a szívünk tele van sóhajtozással, a fáradtságaink, a bántásaink felemlegetésével, ahelyett, hogy Isten iránti hálával töltenénk meg a hétköznapjainkat. Egy kis feladatot is tűztek mellé, azt mondták, hogy valahányszor megfogalmazódik bennünk valamilyen elégedetlenség, vagy hát panaszkodás, akkor a karkötőt tegyük át az egyik kezünkről a másikra. És bizony, mindenkinek szomorúan kellett tapasztalnia, az előadóink is erről tettek bizonyságot, hogy egy-két óránál tovább az a karkötő nem marad meg az egyik kézen. Sokszor észre sem vesszük, hogy mennyire jelen van a hétköznapjainkban ez a fajta morgolódás. Nagy a zsúfoltság a buszon, megint bedugult az 5-ös, felemelték az osztálypénzt, nem tudjuk kivenni a szabadságunkat akkor, amikor szeretnénk, és már tervezgettük a szabadidőnket. Olyan tüskék, amitől könnyen kibudjan belőlünk valami fajta panaszkodás. És sokszor nincs bennünk önuralom, hogy féket tegyünk a nyelvünkre. És a panasz mellett, emellett a sóhajtozó lélek mellett, nagy örömmel, vagy hát ha nem is örömmel, lehet, hogy egyfajta kár örömmel, de adjuk tovább a begyűjtött híreket is, a legfrissebb híreket, pletykákat. És nagyokat sóhajtva elmeséljük azt is, hogy XY megint mit tett velünk szemben. Pál apostol azt mondja egy helyen, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ahol viszont ez a panaszkodás és a másikra való neheztelés tölt meg egy szívet, ott nincsen békesség. Ez egy olyan méreg, ami apránként átszínezi a kapcsolatainkat. Észre se vesszük, de akár alaphozzáállásunká is válhat. Nem véletlen, hogy az új szövetségi iratok nagyon sok helyen beszélnek erről, hangsúlyozva azt, hogy nagyon fontos, hogy Krisztus népe egészséges és tiszta kapcsolatokban éljen. Hogy jó kapcsolatot ápoljunk a szomszéddal, a szülőkkel, a gyerekekkel, munkatársakkal. Olyan kapcsolatokban éljünk, amit a megbocsátás, az elfogadás és a szeretet jellemez, nem pedig az zúgolódás és az áskálódó lélek. A mai igénk is erről beszél, és ettől óv. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, vagy egy másik fordításban, ne sóhajtozzatok egymás ellen. Pedig kit ne ért volna már valamilyen bántás, egy jogos sértődés, akár itt a gyülekezeten belül is. Egy fájdalmas sértés, egy türelmetlen szó, egy ugratásnak szánt vicc, apró szúró szálkák, amik lehet, hogy mélyebbre hatottak, mint ahogy a címzetjük ezt szánta, vagy a feladójuk szánta. De egy közösség tagjaként bizonyára az is előfordul, hogy valaki csak egyszerűen ellenszenves. Nem tett velünk szembe semmit, de emlékeztet valakire, olyan hanghordozása van, olyan gesztusai, ami valamiért így a bicskát kinyitja a zsebünkben. Egyszerűen ilyen összeférhetetlenség van közöttünk. Ezek tények, az élettel együtt járó tények. A kérdés igaziból az, hogy mit kezdünk ezekkel a történésekkel. Hogy szembenézünk-e velük, hogy megbántottak, hogy valaki ellenszenves nekem, vagy pedig inkább nem vesszük tudomásul. Ha nem vesszük tudomásul a bántást, akkor gyakran azt mondjuk, hogy jobb a békesség, vagy miért ugrabugráljak egy kis apróság miatt. Hogyha az ellenszenvet nem vesszük figyelembe, sokszor az azért van, mert mi is egy kicsit szégyeljük magunkat. Ennyire személyválogató lennék. Az a másik nem is tehet semmiről, egyszerűen nem szimpatikus. Ennyire nehezen megy nekem az, hogy szeressek valakit pusztán azért, aki. Inkább elfogadom, szeretem a másikat, mindig mosolyogok, mindig jó arcot vágok hozzá, mert minden a legnagyobb rendben van. És ilyenkor fordul elő nagyon könnyen, hogy a megbántottságunk és az ellenszenvünk pont azért, mert nem veszünk róla tudomást, mélyen belénk ivódik. A szálka mélyen befészkeli magát, és idővel egyre erősebb indulatokban, vagy egy-egy elszólásban érezteti velünk, hogy egyébként itt vagyok. Van itt egy probléma, amivel foglalkozni kellene, és nem letagadni. Ezt egy nulladik lehetőségnek mondom. A megbántottság és az ellenszenv kezelésének a nulladik lehetősége azért, mert hogy még csak tudomásul se akarjuk venni. Már az első lépést is elmulasztjuk, amivel a megoldás felé haladhatnánk. Van egy másik lehetőség is, ez a panasz útja, amiről konkrétan az igénk is szól. Megbántottak, és ezt elkezdjük emészgetni, újra meg újra megismételjük magunkban, hogy mi történt, mennyire nem volt korrekt velünk szemben a másik fél. Az elején talán még igyekszünk reálisak maradni, hogy ez nem volt komoly, biztos nem is úgy gondolta, én reagálom túl a helyzetet. Aztán lehet, hogy még valami eszünkbe jut, és még valami, és elindítunk saját magunkban egy lavinát, hagyjuk, hogy egy örvény egyre mélyebbre húzzon bennünket. A fájdalom és a jogtalanság érzése pedig ahhoz vezet, hogy gyorsan el akarjuk mondani másoknak. Képzeld el már megint, mit csinált velem. Képzeld el, hogy már megint mit mondott. Azért, mert szeretnénk, hogyha valaki megerősítene minket abban, hogy igen, hát igen, ez tényleg borzasztó. Hát tényleg jogosan vagy felháborodva, rettenetes az az alak. Szeretnénk szövetségeseket találni, akik megerősítik, hogy nekünk van igazunk, és van jogunk megbántódni. Hogyha ekkor sem rendezzük a kapcsolatot, akkor könnyen egy mély szakadék alakulhat ki a két fél között. Talán előttünk is van egy-két olyan ember, akitől már, ha meglátjuk, összeszorul a gyomrunk, hogy hú, már megint jön, mert hogy folyamatosan ilyen panaszkodás, sopánkodás árad belőle, hogy semmi másról nem tud beszélni, de körkörösen mindig ugyanazokat a történeteket, ugyanazokat a fájdalmakat zúdítja bárkire, aki szembe jön vele az utcán. Nagyon hosszú utat kell megtenni ahhoz, hogy valaki... nek ennyire természetévé váljon ez a panaszkodás. De ez a jellemző tulajdonság apró dolgokban indul el, és nem árt az elején nyakon csípni. Mind az ellenséges elutasítás, mind a magunkban táplált düh, és akár bosszú vágy valahogy idegennek tűnik Krisztus képétől. Ha Krisztusra nézünk, benne nem találunk ilyen indulatokat, még akkor sem, amikor joga lett volna hozzá. A panasz útja mellett van egy másik lehetőség is, ezt a türelem útjának hívom. A türelem útján szintén felismerem, elfogadom, megbántottak, valaki ellenszenves nekem, jó, hát ilyen van. Viszont az első és a legfontosabb különbség az az, hogy ahelyett, hogy a szomszédhoz rohanjak, hogy felhívjam a testvéremet, vagy a barátnőmet, barátomat, ahelyett nem emberekben keresek szövetségest, hanem odalépek az élő Isten elé. Emberek elleni panaszkodás ellen a legjobb módszer az, hogyha Istennél jól kisóhajtozzuk magunkat. Az Isten előtti csendben ugyanis sok minden történik. Valaki, a mindenható Isten elismeri azt, hogy jogom van a fájdalmamhoz. Valaki, a mindenható Isten odalép mellém a gyógyítás és a vigasztalás szándékával. És valahogyan ez a szeretet, ez az elfogadás le is tudja csendesíteni a szívemet. Nem kell már másoktól megerősítést kapnom, mert megerősít engem abban az Isten, hogy mellettem áll. És hogyha megélhetem azt, hogy valaki előtt a gyengeségemet és a sebzettségemet is felvállalhatom, és nem kell takargatnom, akkor már el is indult a szívemben a megbocsátás felé az út. A megbocsátás viszont egy döntéssel is folytatódik, azzal a döntéssel, hogy nem fogom felemlegetni napról napra, és nem engedek annak a kísértésnek, hogy újra és újra végigéljem azt, hogy mit követtek el ellenem. Abból kell merítenem, amit Isten lábainál átéltem, és így tudok majd tiszta lapot adni a másik félnek. És ezután erőt is lehet gyűjteni ahhoz, hogy tisztázzam a másik féllel a konfliktust. Nem kell eljátszani a kegyesen megbocsátó szerepét, nem kell eljátszani azt, hogy én lehajolok hozzád, látod, te mit tettél ellenem, de én mégis mennyivel több vagyok nálad, hogy hajlandó vagyok megbocsátani. Nem kell ezt eljátszani, hiszen pont a megbocsátásnak a lényegét vétjük el ezzel. Tisztázni csak akkor tudunk, hogyha már valódi megbocsátás született azelőtt, hogy odaléptünk volna a másikhoz, anélkül, hogy elvárnánk, hogy a másik bocsánatot kérjen. Azért, mert nem egy gonosz és semmire kellő alakhoz lépek oda, hanem odalépek egy másik gyenge és bűnös emberhez, aki talán ugyanúgy Istennek a vigasztalására szorul, ahogy én is rászorultam. A másik épülése miatt is fontos ez, mert hogy tanuljuk egymás szeretetét, tanuljuk így gyülekezeten belül, tanuljuk az összes közösségünkben, hogy hogyan is lehet jól szeretni a másikat. És a tisztázásban esélyt adunk a másik félnek arra, hogy belenézzen egy tükörbe, hogy ki is ő valójában, és hogy a tetteinek, a szavainak micsoda következménye van mások életében. A tisztázás mellett viszont a türelmet is gyakorolni kell, ezért neveztem ezt a türelem útjának. Mert hogy újra megtörténhet, hogy ez a valaki vét ellenünk. Az is lehet, hogy a másik fél nem vesz bennünket komolyan. Nem kell hagyni, hogy valaki többszörösen megsértsen, de türelemmel kell felruházni magunkat. A türelem tudsz szeretni nehéz helyzetekben is, Ez a türelem vár Istenre abban, hogy a másik formálódjon, növekedjen, és tanulja azt, hogy hogyan lehet jól szeretni. A türelem útján tehát az állomások az, hogy Istennél panaszkodunk, tőle kérünk megbocsátást és megbocsátó lelket, tisztázzuk a másik féllel, és végül gyakoroljuk magunkat a türelemben. Ez egy állandó feladat. A panasz útján egy forrongó és egyre inkább besavanyodó lélek az eredmény. A türelem útján viszont egy gyógyító és egymást egyre inkább elfogadni és szeretni tudó hozzáállás lesz a végső cél. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Íme a bíró az ajtó előtt áll, mondja az igénk. Ugyanis nem csak a lelki jólétünk miatt fontos az, hogy a türelemben gyakoroljuk magunkat, hogy az elégedetlenkedés és a panaszkodás helyett a megbocsátás és az egymással való megbékélés jellemezzen, ez Isten előtt is nagyon nagy kérdés. Az örök életre nézve is kell a lelki jóléthez ez a hozzáállás. Isten ugyanis meg fogja ítélni az egymáshoz való viszonyunkat. A bíró pedig, Jézus Krisztus, már az ajtó előtt van. Ez a kifejezés Jézus visszajövetelére utal. Érdekes az, hogy a korai keresztjének életében mennyire áthatotta Jézusnak a visszavárása a hétköznapokat. Az Új Szövetségben 300 igevers érinti ezt a témát. Valahogy ehhez képest, a magas számhoz képest a mi életünk talán nem forr úgy abban a várakozásban, amit átéltek a keresztjén elődeink. A személyes életünket nem hatja át a hétköznapokban ez a fajta advent, Jézus második visszajövetelére való várakozás. Amit Jézus visszajöveteleként szoktunk emlegetni, az valójában megérkezést jelent, Jézus második megérkezését. Az ő várása lehet olyan, mint amikor egy barátot vagy a családtagjainkat várjuk, távolról jött rokont. Micsoda öröm az, amikor végre megérkeznek. Költözködés után ugyanígy vártam a családomat, akik először jöttek meglátogatni bennünket, álltam az ablakban, vagy hát percenként odaléptem az ablakhoz, és amikor végre feltűntek a parkolóban, akkor szaladtam ajtót nyitni. De nagyon örültem annak, hogy fél órával korábban felhívtak, hogy késni fognak. Nagyon örültem annak, hogy volt még 30 percem gyorsan kitakarítani a Szebb Napokat látott mikrót, gyorsan letörölni még a pultot, azért, mert azt szerettem volna, hogyha azt a lakást látják, amivel nagyon sokat dolgoztunk, és így a lehető legjobb benyomást tegye rájuk is. Jézus érkezése ugyanilyen örömmel és izgatottsággal hathat át minket. Lesni az ablakból, hogy mikor érkezik, minden autóra odafülelni, hogy vajon fékezik-e a ház előtt, és csapódik-e az ajtó. Vajon a szeretteink megérkeztek-e? Ott rezeg-e a szívünkben így ez a vágy, ez a fajta odafigyelés, hogy érkezik-e már Jézus? A földműves várja, és türelemmel várja az esőt, de addig is mindent megtesz, hogy a föld majd befogadhassa az égből kapott ajándékot. Minket is arra hívott el Isten, hogy várakozásunk idején is gyümölcsöket teremjünk. Teremjük a szeretetnek, az örömnek, békességnek, türelemnek, szívességnek, jóságnak, hűségnek, szelídségnek és önmegtartóztatásnak a gyümölcsét. Mert ezzel méltón fogadhatjuk Jézust. A panaszkodás viszont olyan, mint a penész. Mindent elkezd szétmálasztani, megruhasztja az összes gyümölcsöt, amit addig az életünkben a Szentlélek már kimunkált, megruhasztja a türelmet, a szeretetet, a békességet egymás iránt. A panasz és a türelem útja van előttünk, és nem kérdés az, hogy Isten melyik útra hív, az sem kérdés, hogy melyik a nehezebb út, és az sem kérdés, hogy melyik út végén vár bennünket az az eredmény, ami tiszta szívvel és örömmel ajándékoz meg bennünket. A türelem útján gyűjthetjük a mennyei kincseket, a lélek ajándékai szabadon növekedhetnek, hogy Jézus visszajövetelekor méltóak legyenek a dicséretjére. Vajon várjuk-e a megérkező Jézust? Milyen otthonba fogjuk beengedni őt? Penész és rothadás szaga járja-e át a panasz és a zúgolódásnak a lelke, vagy pedig üde frissesség, a türelem és a megbocsátásnak a lelkülete? Vizsgáljuk meg egy csendes percben, hogy mi melyik úton járunk, vagy jártunk akár csak az elmúlt héten is, és köteleződjünk el újra a türelem és az újrakezdés útja mellett. Személyes imádságainkat vigyük a következő csendes percben Isten elé. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy meghallgatod a csendesen, talán sóhajtásokkal teli imádságainkat. Köszönjük azt, hogy Te vagy az, aki ismered a szívünket, tudod, hogyha felkelünk, hogyha lepihenünk, még az ajkunkon sincs a szó, Te már azt is tudod. Köszönjük, hogy odafigyelsz ránk. Köszönjük, hogy napról napra szeretnéd ébrezgetni a lelki ismeretünket és bennünket. Hívogatsz a téged való követésre, a tiszta életre. Köszönjük, hogy bármit is rejt a szívünk, nem kell takargatnunk előtted. Napról napra megújuló kegyelmedből vihetjük oda a bűnbánatunkat, a hálánkat, a fájdalmainkat, az örömeinket. Kérünk téged, Urunk, hogy tisztítsd a szívünket, teremts bennünk olyan talajt, amiben szabadon növekedhetnek a léleknek a gyümölcsei. Sokszor fájdalmas ez a szembenézés, és nehéznek tűnik az, amire hívsz. Újítsd meg a bizalmunkat abban, hogy a téged való követés a legszebb, a legdicsőbb, a legmagasztosabb dolog, amit az életünkkel kezdhetünk. Újítsd meg azt a fajta örömöt és hálát, amiben felismerjük, hogy a te megváltásodban új életet nyerhetünk. Indíts el bennünket újra a türelem útján. Mutasd meg, hogyha vannak olyan kapcsolataink, amiben tisztázni kell a fájdalmakat, a félreértéseket, hogy abban is szent és tiszta életet tudjunk élni, a környezetünk felé bizonyságtételként felmutatni. Köszönjük, hogy vigasztalónk és pártfogónk vagy. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.